Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Kárpáti János. A mai műsorban Szíriáról, Romániáról és Grúziáról fogunk beszélni. Tartsanak velünk!
Eurozóna.
Itt van velünk a telefonvonalban Megyes Péter volt, damaszkuszi nagykövet. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Amikor szűk egy héttel ezelőtt megbukott Assad rezsimje Szíriában, akkor a nyugati politikusok mondandójának nagyjából az volt a lényege, hogy egyik szemük sír, a másik nevet. Amelyik nevet, az annak örült, hogy egy több évtizedes Assad dinasztia diktatúra véget ért. Amelyik szemük pedig sír, az azért sír, mert aggódnak, nem tudni nem jön egy még keményebb iszlámista, muszlim, szélsőséges rezsim, és mi lesz a menekültekkel. Nos, néhány nap eltelt már, valamennyire kezdenek körvonalazódni a dolgok. Tulajdonképpen valamennyire első mérleget talán már lehet vonni, hogyan látja, sírjon vagy nevessen-e inkább a megfigyelők szeme?
Hát ez jó kérdés. Én az az igazság, se nem sírok, se nem nevetek, hanem izgatottan várom azt, hogy Al-Jolaninak, ugye a győztes milícia vezérének az ígéreteiből mi fog megvalósulni, és mi nem fog megvalósulni. Pillanatnyilag nagyon jól állnak ígéretekkel, már is bekövetkezett ez, amire lehetett számítani. Mohamed al-Bashir ideiglenes kormánya márciusig megindul, illetve elkezdi működését, és ezzel próbálják az óhatatlanul bekövetkezhető káoszt elkerülni. Már is a parlamentet feloszlatták, az alkotmányt, a jelenleg érvényben lévő alkotmányt felfüggesztették 3 hónapra, és utána szabad választásokat ígértek. Ígéretekből valóban tele van a padlás, kisebbségek egyenjogúságát megígérték, beleértve az alavitákat is, ugye ne felejtsük el, hogy a megdöntött diktátor Assad alavita származású, a keresztényeknek is minden jót ígértek, és hát ilyen értelemben ugye a nyugat nehéz helyzetben van, hogy most tulajdonképpen hogy viszonyuljon ehhez az Al-Jolani féle rendszerváltóhoz, terroristának tekintse továbbra is, mint ahogy valóban az volt vitathatatlanul, ne felejtsük el, hogy vérdíjat tűztek ki a fejére, vagy pedig inkább a demokrácia megteremtőjeként nézzünk rá. Hát az igazság az, hogy a Közel-Keleten nem jellemző a demokrácia, talán Izraelt leszámítva egyedül, tehát az, hogy a nyugati értelemben vett demokráciára van-e esély, az erősen kérdéses. Ráadásul rettenetes gondokkal küzd ez az új felállás, és ezekről a gondokról egyelőre érthető okoknál fogva, hiszen ahogy említette szerkesztő, egy hete került sor a hatalomátvételre, ezekről hallgat egyelőre Al-Jolani. Hát néhányat, ha szabad, felsorolok mindazokból a szörnyűségekből, szörnyű nehézségekből, amikkel szembe kell nézniük.
Igen, hallgatom.
Az egyik ugye az, hogy hogyan számolja fel ez az új kormányzat a nyomort. Rettenetes nyomorban van Szíria, hogy csak egy példát mondjak, amikor én 2009-ben, tehát 15 évvel ezelőtt visszatértem Szíriából, akkor $1.50 ért. Most 30 000 ér. Tehát el lehet képzelni, hogy milyen nyomor van, és ez a nyomor nem csak az egyszerű emberekre vonatkozik, hanem például a katonaságra is. A katonaságnál olyan helyzet uralkodik, hogy az utcán gépfegyverrel megállítanak civil autókat, és hát megpumpolják őket, azzal fenyegetőzve, hogy megölik őket, hogyha nem adnak pénzt. A másik nagy gond az, hogy hogyan fogadják vissza a menekülteket. Ugye körülbelül egy olyan 5 millió menekültről lehet tudni, ebből 3,5 millió körülbelül Törökországban van, egy 500 000 Libanonban, Európát is ugye hát rengeteg menekült borította be. Tehát mit kezdjenek ezzel az irdatlan mennyiségű menekülttel? Hogyan tudják őket visszafogadni? Nem beszélve arról, hogy legalább 7 millió szír elhagyta az otthonát. Vajon azok az otthonok még rendelkezésükre állnak, vagy valaki már bemászott oda? Tehát a következő talán ennél is nagyobb gond, Szíria pillanatnyilag több részre szakadt, és ez még Bashar al-Assad uralkodása alatt következett be 2015 táján. Hogyan egyesítsék Szíriát? Mi legyen a kurdokkal, akik körülbelül az ország közel egyharmadát pillanatnyilag uralják? A következő gond az, hogy nagyon szép dolog az, hogy ugye itt al-Jolani-nak létrejött egy milíciája, de ez sok apró, különböző felfogású, hatalommal rendelkező kisebb milíciákból tevődik össze, tehát rendkívül heterogén. Hogyan lehet ezeket egybe tartani? A következő kérdés az, hogy hogyan viszonyuljon a különféle vallási kisebbségekhez. Az az igazság, hogy már olvastunk olyanról, hogy voltak már keresztény verések, reméljük ez valóban csak egy elszórt valami volt. Hogyan viszonyuljon a jövőben Oroszországhoz? Al-Jolani. Szoros gazdasági kapcsolatok vannak, amelyek legalább 60-70 évre tekintenek vissza. A tartuszi katonai kikötő, a mielmi katonai repülőtér, amelyet hosszú évtizedekre bérbe adott még az Assad dinasztia. Még két dolgot talán említenék, mint nagyon súlyos gondot, amellyel ez a hatalom most szembenéz. Az egyik az, hogy hogyan függetlenedjen Törökország egyre erősödő befolyásától, és a másik dolog pedig az, hogy hogyan alakítsa az Izraelhez való viszonyát.
Igen, hát ez valóban egy probléma, tenger, próbáljuk meg szétszálazni. Az orosz bázisok megmaradásának milyen esélyét látja, tekintettel arra, hogy az oroszoknak ez létfontosságú akkor, ha továbbra is fenn akarják tartani, nem csak a Közel-Keleten, hanem például Afrikában is a jelenlétüket, tehát ahhoz az infrastruktúra szempontjából ez nagyon fontos. Tud-e valamit ajánlani Moszkva az új szíriai vezetésnek, hogy ezek a támaszpontok továbbra is háborítatlanul működhessenek?
Hát annyi minden esetre jó jel, hogy az orosz nagykövetséget nem dúlták föl a milíciák, ellentétben az iráni nagykövetséggel, amelyet megtámadtak és kiraboltak. Tehát ilyen értelemben valószínűnek tartom azt, hogy al-Jolani Oroszországgal megpróbálja valamilyen békés módon rendezni a viszonyát, többek között pont azért, mert hogy ugye nemzetközi jog védi az oroszokat, az orosz katonai kikötőt, a katonai repteret. Ami érdekesség az az, hogy épp egy-két nappal ezelőtt kiderült az, hogy az orosz flotta egész egyszerűen fölszívódott. Nem található a tartuszi katonai kikötőben egyetlen orosz flotta sem, egyetlen hajó sem. Tehát ilyen értelemben valószínűleg az oroszok is kivárásra játszanak, megpróbálnak al-Jolaninak a kártyája mögé nézni.
És hogyha a nyugatiakat nézzük, illetve Törökország ilyen értelemben politikailag nyugatnak véve NATO-tagként, itt ugye van egy szembenállás, egy ellentét. A törökök ellenzik a kurd erőt és szervezettséget, az amerikaiak számára viszont bizonyos kurd szervezett fegyveres erők garanciát jelentenek arra, hogy féken tartják az iszlám állam újbóli térnyerésére törekvőket. Ebben az értelemben tehát Washington és Ankara között van egy ellentét, el tudják ezt simítani, vagy nyíltan szembe kerül egymással az Egyesült Államok és Törökország?
Hát ez nagy kérdés, ugyanis hát ugye mind két NATO országról van szó, és nem is jelentéktelen NATO országokról. Törökország feltehetőleg regionális főszereplő lesz ezen a vidéken, mint ahogy évszázadokkal korábban, ne felejtsük el, 500 évig ez a terület az Oszmán Birodalomnak a része volt. Törökországot valójában egyetlen egy dolog idegesíti, de borzalmasan, és ez pedig a kurd kérdése, ahogy szerkesztő is említette. Törökország valószínűleg megpróbál megszabadulni attól, hogy Szíriában egy kurdisztáni, ezt most idézőjelben mondom, tehát akár egy kurd autonóm terület létrejöjjön, mert ez az ő szemükben valamiféle nagy gondot jelent. Már egy pufferzónát egyébként a török határ és a pillanatilag megszállt kurd területek között már létre is hozott, de hát Törökországnál ugye nagy gond az, hogy hát az Egyesült Államokkal nyilván nem próbál szembe helyezkedni, ne felejtsük el azt, hogy az Egyesült Államok épp az iszlám állam leverésében nagyon-nagyon támaszkodhatott a kurdokra, ilyen értelemben lekötelezett. Nagyon érdekes helyzet itt Izraelnek a szerepe. Izrael szintén a kurdokkal jó viszonyt ápol, többek között ezért is romlott meg, többek között nem az egyik egyetlen ok, de többek között ezért romlott meg nagyon a viszony Izrael és Törökország között, ami egyébként soha nem volt jó, de az elmúlt években határozottan romlott.
Végül említsük a menekültek problémáját. Itt Európában ugye rögtön elindult az, hogy vissza a menekülteket, megállítani az ő menedékkérelmi eljárásaikat, akit lehet visszazsuppolni, menjenek haza, adjunk nekik 1000 eurót, és tegyük fel őket a repülőgépre, ezt német CDU-s politikusok javasolták, tehát egy olyan attitűd, hogy na most eltűnt az Assad-rendszer, mindenki mehet haza. Ugyanakkor fölmerült egy félelem is, hogy hát még rosszabbra fordulhatnak Szíriában a dolgok, és nemhogy visszafelé kezdenek el áramlani, hanem újabb menekült hullámra kell számítani. Ez utóbbi veszélyt ön reálisnak látja-e, vagy inkább csak az a realitás, hogy óvatosnak kell lenni ezzel a visszatelepítéssel?
Én úgy gondolom, hogy az utóbbi feltételezés vagy jóslata valószínű. Pillanatnyilag az Európai Unió kivár, mint hogy az egész világ kivár az Al-Jolani kormánnyal szemben. Tudnélék, nem arról van szó, hogy elkezdték volna visszazsuppolni azt a hatalmas menekült áradatot, és itt főleg a törökökre lehet gondolni végül is. Az, hogy nem lett több menekült Európában, az annak tulajdonítható, hogy az Európai Unió és Törökország megállapodott abban, hogy bizonyos pénzért, nem kis pénzért Törökország visszatartja a további menekült áradatot. Tehát kivár Európa? Ne felejtsük el, hogy itt kétféle menekültről lehet szó. Ugye egyrészt az, akinek már van valamiféle letelepedési engedélye, mondjuk Németországban, vagy akár már útlevéllel, német útlevéllel is rendelkezik, és vannak olyanok, akik valóban pillanatnyilag várnak a menekült kérelmük elbírálására. Mint ahogy az Egyesült Államok is kivár, tulajdonképpen Izrael volt az egyetlen olyan ország, amely nem várt ki, hanem benyomult Golán semleges demilitarizált területére, több mint 500 izraeli csapást hajtottak végre Szíriában, rakétafejlesztők, fegyvergyártók, haditengerészeti létesítmények ellen, mondván, hogy nehogy szélsőségesek kezébe kerüljenek ezek a létesítmények ebben a várható káoszban.
Igen, hát bízunk abban, hogy a köd lassan eloszlik, vagy a káosz tisztul, és akkor majd újra megbeszéljük ezt a helyzetet. Nagyon szépen köszönöm Meggyes Péternek, viszont hallásra, minden jót kívánok.
Én köszönöm szépen, viszont hallásra. Eurozóna.
Magyarországhoz sokkal közelebbi tájra, Romániába indulunk most el, és itt van velünk a vonalban Víge Mese, a Transtelex vezető szerkesztője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a Klubrádió hallgatóit.
Igen, hát Romániában is volt azért sok izgalom az elmúlt időszakban. megtartottak egy első fordulót, egy kétfordulósnak szánt elnökválasztásból, de ennek az első fordulónak az eredményét annulálták, mert külföldi befolyásolás miatt ezt az alkotmánybíróság elfogadhatatlannak találta, és közben rendeztek egy parlamenti választást, amelynek eredményeként kialakultak bizonyos erőviszonyok, és miközben az elnökválasztás első fordulójának a győztese, aki tehát végül is nem tud élni ezzel az eredménnyel, egy szélső jobboldali, korábban senki által nem ismert személyiség, a parlamenti választás eredményeként egy Európa párti kormány többség kezd formálódni a legutolsó hírek értelmében. Nézzük meg konkrétan, hogy mennyire tud majd életképes lenni az a koalíció, amit ha olvasok, ugye áll majd szociáldemokratákból, nemzeti liberálisokból, áll a Mentsétek meg Romániát szövetségből, erről majd kérem, hogy mondja el, hogy hol áll a palettán, és az RMDSZ-ből.
Így van, ez a négy párt próbál most összefogni, jelenleg is zajlanak a nagy koalíciós tárgyalások, elméletileg már megegyeztek abban is, hogy melyik párt körülbelül hány minisztériumot tudhat majd magának a formálódó kormányból, hogy mennyire lesz életképes, azt nem tudjuk. Az tény is való, hogy különböző felállásokban dolgoztak ők már együtt, de nem volt egyik sem sikertörténet. Ezelőtt 4 évvel a 2020-as pandémiás választásokkor a szociáldemokraták álltak össze a nemzeti liberálisokkal és az RMDSZ-szel. A nemzeti liberálisok az RMDSZ-szel és a Mentségek meg Romániát szövetséggel, de nagyon hamar szétment ez a koalíció, és akkor utána került képbe a szociáldemokrata párt, amely akárcsak 2020-ban most is megszerezte a szavazatok többségét, de egyetlen egyszer sem volt elegendő arra, hogy önmagában tudjon kormányozni. Most még több partner került ugye be ebbe a nagy koalícióba. A Mentsétek meg Romániát szövetségnek volt egyébként az elnök jelöltje Elena Lászkóni, aki az említett Călin Georgescu mellett bejutott a második fordulóba, és most ő is kint maradt, kívül maradt, ugye, mert érvénytelenítették az elnök választást.
Ez a Mentsétek meg Romániát szövetség, ezt hol lehetne elhelyezni az izmusok között?
Az izmusok között, hát ők az Európai Parlamentben a Renew Europe frakciónak a tagjai.
Tehát centrista, hát liberális,
progresszív politikát folytatnak, tehát jobboldali, centrista jobboldali párt egy erős neoliberális gazdaságpolitikával.
És ez a négy párt, ez milyen arányú többséget élvez a román törvényhozásban?
Hát nagyon kényelmes többséget fognak élvezni, hogyha sikerül együttműködniük, hiszen a szélsőséges pártok körülbelül a 32%-át szerezték meg a szavazatoknak, úgyhogy 65-70% körüli többséggel tudnak majd kormányozni az összeállt mainstream pártok, Európa párti alakulatok. Csak hogy nagyon eltérőek a jövőről alkotott képük, a gazdaságpolitikájuk, a kisebbségekhez való hozzáállásuk, hogy az RMDSZ-t is szóba hozzam, és az az igazság, hogy Románia egy erős gazdasági krízis kezdetén áll tulajdonképpen, hiszen a pandémia után létrehozott helyreállítási alap, amiből minden európai uniós ország részesült, és amiről úgy gondoltuk, hogy Romániát is ki fogja rántani a gazdasági krízisből, nos hát most 4 év után, ha meghúzzuk a vonalat, úgy látjuk, hogy ez nem igazán sikerült, illetve nagyon sok olyan intézkedése volt az elmúlt években a szociáldemokrata liberális kormányzatnak, ami teljesen kiürítette az államkasszát. Nagy az infláció, nagy a költségvetési hiány. Mindenki tudja, hogy nagyon komoly reformokkal kellene kezdeni az újabb 4 éves kormányzást ahhoz, hogy ebből kilábaljon Románia. Kérdés, hogy egy ilyen nagy koalícióban sikerül-e meghozni ezeket a nagyon kényelmetlen döntéseket.
Azt szeretném kérdezni, hogy ennek a szélső jobboldali ellenzékbe szorult társaságnak, amely nyilván nem egységes. Mi a fő profilja? Úgy értem, hogy Brüsszelt utálják jobban, vagy a magyarokat?
Mindenképpen Brüsszelt, tehát az az érdekes, hogy igazából az etnikai kisebbségi tényező, mint ellenségkép nem működött annyira ezeknél a pártoknál, tehát nem volt kimondottan magyar ellenes kampányuk. Viszont tudjuk róluk, hogy mindenképpen szélső jobboldaliak, tehát adott esetben fordulhat úgy a kocka, hogy a romániai magyarság lesz az ellenségnek kikiáltott csoport az országban, hiszen erre volt már precedens, és tudjuk azt, hogy az AUR elnöke, George Simion úgy szerzett magának elismertséget és ismertséget az országban, hogy az Újvölgyi temetőnél randalírozott ugye 2019-ben. És utána futott fel a pártjával úgy, hogy a 2020-as választásokon már 9%-kal tudott bejutni a romániai parlamentbe. Igaz, hogy az utóbbi időben a pártnak a retorikáját elsősorban a Brüsszel ellenes rigmusok uralták, és az EU-szkepticizmus, illetve a mainstream pártok elleni kirohanások, de hogy ez igazából nem jelent garanciát arra, hogy egy etnikai kisebbség ne érezze magát fenyegetve egy ilyen szélső jobboldali párt által. Ugyanez a helyzet az SOS Romániával, illetve szinte semmit nem tudunk a harmadik pártról, amely igazából annak köszönheti, hogy bejutott, hogy mellszélességgel kiállt Călin Georgescu mellett, és akkor hát az ő szimpátiáját meglovagolva, vagy annak farvizén ugye tudtak szerezni maguk 6%-ot.
Ez a fiatalok pártja, ugye? Vagy, hogy
ez a fiatal, igen, a fiatal emberek pártja, fiatal hát emberek. A nevük sem mond szinte semmit, és nagyon vegyes társaság az, aki bekerült a parlamentbe. Van közöttük már büntetett előéletű és videócsetes kisasszony, és nagyon sokféle ember.
Igen, egyébként az ilyen párt elnevezések mondhatni egy divathullámhoz tartoznak, hogy elégedetlen emberek, átlag emberek, meg ilyeneknek a pártja, tehát nem mondja meg, hogy ő szociáldemokrata, vagy liberális, vagy konzervatív, nem ezeket a hagyományos fogalmakat használja, hanem normális emberek pártja, meg ilyesmiket. Ami arra alkalmas, hogy tulajdonképpen bármiféle irányzatot fölvehessen, de hogyha már Georgescu így szóba került, ő ugye természetesen felháborítónak tartja azt, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette az első forduló eredményét, amelyet ő relatív többséggel megnyert. A második helyezett ebben az első fordulóban érthető módon szintén helyteleníti, mert ő is bejutott a második fordulóba. Helyteleníti az Alkotmánybíróságnak ezt a döntését, a szociáldemokraták vezetője meg az egyetlen korrekt megoldásnak tartja, hiszen ő nem került volna be ebbe a második fordulóba, hogy akkor ezt a érvénytelenítést helyesli, de voltak éppen a társadalmat, a társadalom igazságérzetét. Mennyire tudta meggyőzni az Alkotmánybíróság, mennyire konkrétak és kézzelfoghatóak, plasztikusak és életszerűek azok a bizonyítékok, vagy érvek, arra utaló jelek, amelyek alapján azt mondták, hogy kérem szépen, ez nem volt tiszta ez a választás. Annyit tudok, azt olvastam, hogy ugye Georgescu azt vallotta be, hogy ő 0 lejt költött kampányra, neki nem merült fel kampányköltsége, ez azért egy kicsit gyanús, hogy úgy nyeri meg az ember a választást, de ezen túlmenően szóval mi szól amellett, hogy igen, helyes volt minden további nélkül egyszerűen annulálni ennek a első fordulónak az eredményét?
Hát megoszlottak a vélemények, a szakemberek sem tudtak megegyezni abban, hogy akkor ez egy helytálló, nagyon erősen indokolt döntése volt az Alkotmánybíróságnak, vagy pedig nem. Azt sem értük teljesen, még újságírók sem, hogy miért kellett ezzel az utolsó pillanatig várni, hiszen gyakorlatilag, amikor megszületett az érvénytelenítésnek a döntése, megszületett az alkotmánybírósági döntés, külföldön már elkezdődött a szavazás. Tehát mintegy 50 ezer román állampolgár, aki szerte a nagyvilágban él, már leadta a szavazatát a második fordulóban, amikor végre megszületett a döntés. Hogy ez mi indokolta, hogy ennyire kivártak vele? Egy nappal azelőtt az Alkotmánybíróság még azt mondta és azt nyilatkozták, hogy mehet a második forduló, tehát mondom, nagyon-nagyon megoszlottak a vélemények. Az, hogy az utolsó pillanatban történt a legfelsőbb védelmi tanács által megvizsgált dokumentumoknak a nyilvánosságra hozatala, valószínű, hogy közrejátszott ahhoz, hogy ilyen későn döntsenek, mert akkor tulajdonképpen, amikor az államelnök úgy döntött, hogy ezeket a titkosított dokumentumokat nyilvánosságra lehet hozni, és hozzáfért mindenki ahhoz, hogy megnézhettük, hogy mit tartalmaz a különböző hírszerző szolgálatoknak a beszámolója, akkor derült ki tulajdonképpen, hogy mekkora volt a hát a külső beleszólás.
Na, ezt akarom kérdezni, hogy mennyire vannak konkrét, egyértelmű bizonyítékok az orosz, nem általában külső, hanem az orosz befolyásolásra?
Azt nem állította és nem állítja el egyetlen dokumentum sem, hogy orosz befolyás volt. Erre nincsen konkrét bizonyíték, hanem arra van bizonyíték, vagy arra volt bizonyíték, hogy igenis ezt a választást megpróbálták befolyásolni. Ezért sikerült tulajdonképpen a Georgescu-nak a radar alatt bejutni az államelnök jelöltek közé, úgy, hogy senki nem figyelt föl rá, tehát egyetlen olyan vitában sem vett részt, hivatalos és tévékben lefolytatott elnökjelölti vitában sem vett részt, ahol jelen voltak a többiek. Azért, mert senki nem ítélte úgy, hogy bármilyen reális eséllyel is rendelkezne.
De mi volt a befolyásolásnak a fő eszköze, a módszer, az a gyakorlat, ami ilyen eredménnyel járt? Konkrétan milyen cselekmény volt ez?
Tulajdonképpen a TikTok kampánnyal indokolja mindenki azt, hogy a befolyásolás megtörtént, hiszen olyan intenzív volt ez a TikTok kampány.
De az nem tilos.
Hát valójában nem tilos, de hogy azok a videók, amelyeket Georgescu legyártott, azok nem voltak megjelölve politikai tartalomként. Minden olyan jelöltnek, aki jelentkezett és kampányanyagot gyártott bármilyen social media felületre, rendelkeznie kellett egy bizonyos iktatószámmal, amelyeket fel kellett tüntetni a videó, vagy kép, vagy képriport, vagy bármilyen tartalom mentén, hogy igenis, ez egy fizetett politikai kampánynak a része, ez egy fizetett politikai hirdetés. Nos, Kelin Georgescu-nak a tartalmai, a TikTok tartalmai, azok úgy futottak körbe futótűzként ebben a médiában, hogy senki nem tudta, hogy tulajdonképpen politikai tartalmat fogyaszt.
Értem, tehát ez egy megtévesztő gyakorlat volt, és ehhez pedig valahonnan azért kellett pénzt szereznie, miközben azt állítja, hogy ő egy fillért nem költött semmire.
Pontosan, és a román hatóságok, hát miután észbe kaptak és elkezdték felgöngyölíteni ezt a történetet, már beidéztek és hatósági felügyelet alá is helyeztek olyan embereket, akik kapcsolatba hozhatók Georgescu-val és Georgescu-nak a kampányával, olyan milliómos vállalkozót, aki otthon tartott kriptovalutában 7 millió euró, eurót, aki bevallottan fizetett is a Georgescu kampányában, mint utólag kiderítették a hatóságok, minimum 1 millió eurót, ebből a TikTok bevallottan megkapott 380 ezer euró körüli összeget. Egy szóval lassan-lassan fényderül különböző részletekre, de messze állunk még attól, hogy a teljes képet lássuk.
Van-e a román jogban részletes előírásrendszer arra, hogy mi van akkor, ha az elnökválasztás első fordulóját megsemmisítik, meddig kell kiírni a következő választást, milyen feltételek mellett, mond erről bármit a román alkotmányjog.
Tulajdonképpen egy precedens nélküli helyzetben vagyunk. Romániában az elmúlt 35 évben, tehát legalábbis 1989 óta egyetlen egyszer sem fordult elő ez, és hát annyit tudunk, hogy valószínű márciusban vagy áprilisban legkésőbb megtartják ismét az elnökválasztást. Nulláról kell kezdeni mindent, tehát ismét minden elnökjelöltnek össze kell gyűjtenie az induláshoz szükséges támogató szavazatokat, azokat regisztrálnia kell a központi választási irodában, meg lesz egy hivatalos kampánykezdet, a kampánynak a lefolytatása, illetve utána a választás. Amit szinte borítékoltnak tartanak a szakemberek, az, hogy Georgescu nem tud majd részt venni ezen a választáson. Még nem tudjuk pontosan, hogy hogyan fogják ezt a román hatóságok megakadályozni, de ez evidens, hogy azért követtek el mindent, és azért zajlik most ennek a teljes első választásnak a feltárása, hogy ezt meg tudják akadályozni a következő.
És a jelenlegi államfőnek addigra viszont tavaszra már lejár a mandátuma. Ilyenkor...
Hát a jelenlegi államfőnek már most lejár a mandátuma decemberben, igen, tehát igen, ez igen. Is egy precedens nélküli történet, hogy meghosszabbítják, ugye, és marad márciusig.
Tehát ez anélkül, hogy tehát mivel nincs rá tiltó szabály, lehet csinálni azt, igaz, hogy nem is szól róla pozitívan semmilyen előírás, hogy ilyenkor meghosszabbítódik, vagy valaki meghosszabbít, a parlament meghosszabbíthatja például az államfő mandátumát, vagy tényleg gyakorlatban ez majd úgy eldől valahogy.
Az alkotmányban van egy cikke, amit nagyon sokféleképpen magyaráznak, ami tulajdonképpen azt mondja, hogy az elnöknek a mandátuma addig tart, amíg beiktatják a következő elnököt.
Ja, hát akkor így könnyű, igen, igen, világos.
Viszont van egy olyan is, egy másik cikke, ami azt mondja, hogy az elnöknek, tehát hogy 5 éves a mandátuma, és amikor lejárt az 5 év, akkor úgy vesszük, hogy a mandátum véget ér, és bármilyen helyzetben a szenátus elnöke átveszi ideiglenesen az ország vezetését. Tehát, hogy erre is van egy kitétel most, hogy éppen melyik alapján fognak dönteni, az illetve, hogy már döntöttek, és marad Johannis, tehát, hogy ez már nem kérdés.
Igen, értem. Az RMDS-re még térjünk ki. Említette a beszélgetésünk elején, hogy már arról is szó van, hogy melyik párt hány tárcát kap. Mire számíthat az RMDS? Megvan-e már konkrétan, hogy ez és ez a minisztérium lesz valószínűleg az RMDS-é?
Nem, ez még nincs meg, hogy ki milyen minisztériumot fog kapni. Egyelőre a számokban egyeztek meg, megegyeztek abban, hogy kicsit karcsúsítják a kormányt. 18 minisztériumról egyelőre úgy néz ki, hogy 16-ra csökkentik a tárcáknak a számát, és ebből 2 fog megkapni az RMDS. Az oroszlán részt azt a szociáldemokraták viszik természetesen, hiszen nekik van a legnagyobb százalékuk a parlamentben, nekik 7 minisztériumuk lesz, a nemzeti liberálisoknak 4, és a Mentsétek meg Romániát szövetségnek 3.
És És mikorra várható a kormány alakulása nagyjából?
Mindenképpen még december folyamán ez megtörténik, hiszen nincs költségvetése az országnak 2025-re, és dönteni kell arról is, ugye az új kormánynak kell majd kírni az elnökválasztást, amit nem lehet nagyon sokáig elnapolni, és az emberek türelmetlenül várják, hogy hogyan döntenek, mikorra írják ki, mi történik, mert valójában az van, akár csak egy akciófilmben megállítottak egy a pisztolyból kilőtt golyót a levegőben, de hogy az ott van a levegőben, és amíg nem dől el az elnökválasztás, amíg nem sikerül mindent pontra tenni, addig ez a feszültség marad.
Igen, hát vagy mondhatjuk úgy is, hogy a startpisztoly ezúttal besült. Jó, nagyon szépen köszönöm Vége Mesének, a Transtelex vezető szerkesztőjének. Nagyon érdekesen alakul a romániai belpolitika. Folytatjuk majd a figyelemmel kísérését. Viszont hallásra, minden jót kívánok.
Viszont hallásra.
Eurozóna.
És most itt van velünk a vonalban Dunai Pál egyetemi oktató, biztonságpolitikai szakértő, akivel régi ismeretségünkre tekintettel, ha nem haragszol, tegeződünk, és a hallgatók sem fognak haragudni. Szervusz!
Így van, szervusz, minden jót, és örülök, hogy lehetőségem van erről a témával egy kicsit beszélgetni.
Rögtön terminológiával kezdeném. Nekem csak a Grúziára áll rá a nyelvem, tehát a Georgiát nem bírtam megszokni. Tudom, hogy ez az orosz elnevezése az országnak, de magyarul szerintem mi mindig Grúziát mondtunk. Én emellett maradnék, de hogyha gondolod, akkor azt a fogalmat használom.
Hát én is emellett fogok maradni, mert mindig elrontom különben. Ez az egyetlen baja annak, hogyha az ember hosszú ideig, ugye részben én aztán Moszkvában még kollégiumban is laktam grúz hallgatókkal együtt, tehát nekem rengeteg emlékem is, hát nagyon sokszor jártam az országban természetesen.
Én ma reggel olvastam az egyik brüsszeli portálon több európai politikai, külpolitikai szakértőtől közös cikket az Euraktív portálján, arról, hogy hát mit csinál Európa? Hát most már szankcióval kellene sújtani Grúziát, ahol ütlegelik az ellenzéket, erőszakot alkalmaznak a demokratikus jogaikat gyakorolni akarókkal szemben, és az a minimum lenne, hogy a grúziai állam nevű párt vezetőjét helyezzék szankciók alá, valamit tennie kell Európának, különben elveszíti a hitelességét. Mit gondolsz erről?
Hát Európa elég sok mindent tett ebben az ügyben, minden mértékben tiltakozott akkor is, amikor bevezették a külföldi ügynökökre vonatkozó jogszabályt, ami ugye egy jogszabály, ami nagyon hasonlóképpen működik más országokban is, Törökországban, Oroszországban, Kirgizisztánban, sokfelé vannak hasonló jogszabályok. Akkor az Európai Unió tiltakozott, az Európai Unió és az USA bejelentette, hogy nem fogja anyagilag támogatni a grúzokat, ami azt jelenti, hogy egy körbelül félmilliárd dollárnyi összeget elveszít Grúzia, amit hát persze túlél, de kétségtelenül fáj neki. Ugye közben a grúz gazdaság az erősen orientálódott nyugatról keletre, továbbra is természetesen az EU a meghatározó, de azért míg Szakasvili elnök alatt mondjuk 1,7%-a volt a grúz exportnak Oroszországban menő, ma ugye kb. 14 egész valamennyi, és az import is 5,3-ról fölnőtt 15-re, tehát itt van egy átállás, és ez kétségtelenül a grúz állam vagy grúziai állam párt politikai irányvonalával egybevág.
A külügyminiszterük az Euronews-ban bizonygatta minap, hogy szó sincs arról, hogy ők orosz barátok lennének. Na most ne azon akadjunk fenn, hogy Oroszország Moszkva barát, vagy az orosz emberek barátja, kikit szeret vagy nem szeret, de mégis motiválja-e Grúziát valami arra, hogy inkább a Kreml irányvonalához igazodjon, mint hogy törekedjen arra, amit aztán most ugye meg is szakított, hogy csatlakozhassék az Európai Unióhoz. Van-e valós érdemi érdekeltsége a Grúziának ebben a váltásban?
Ez egy nagyon bonyolult dolog, ugyanis a grúz társadalom rettenetesen mélyen megosztott. Ugye a grúz állam mellett áll a lakosságnak egy része, de vélhetőleg nem a többsége, míg az ellenzék erői, különös tekintettel a koalíció a változásért és az egység nemzeti mozgalom, az utóbbi volt Szakasvili elnök pártja, oldalán is elég sokan vannak. Tehát ez egy nagyon mélyen megosztott társadalom, és ez a megosztottság tükröződik. Én ezért el szoktam kerülni azt, hogy azt mondjam, hogy az egyik orosz barát, a másik nyugat barát, bár egyre inkább vannak ilyen jelek. Én azt szoktam mondani, hogy meglehetősen pragmatikus politikát folytat a grúz állam. Egyrészt gazdaság, ez kétségtelen, ami gazdasági érdek ott fennáll. A második az turizmussal függ össze, az emberi kapcsolatok, rengeteg az orosz turista Grúziában, ami hát egy gyönyörű ország kétségtelen. Rengetegen menekültek el Oroszországból Grúziába, de nagyon sokan közülük visszadolgoznak távmunkában. Tehát ott 30-40 ezer ember élt Tbilisziben, ami meglökte persze az ingatlan árakat és az ingatlan bérleti díjakat is. Tehát van egy gazdasági oldal. A gazdasági oldalon a grúziai állam elég pragmatikusan viselkedik. És van egy nagy elvi oldal. Ugye a 2008. augusztus 7 és 12 között zajlott háborúban ugye Grúziától de facto elcsatoltak két területet, amit ugyan területileg nem kontrollált korábban sem, de azóta ez a két terület idézőjelbe téve független állam, ugye Dél-Oszétia, amely hát egy nevetségesen kis entitás, ugye összesen éltek ott 70 ezeren, most a hírek szerint nyaranta 35 ezeren, telente mondjuk inkább 15 ezeren élnek, tehát teljesen kiürült, kinépesedett a terület, a másik pedig Abházia, ahol 220 ezeren élnek, és amely, hát ugye Abházia mindig ellenállt annak, hogy Grúzia uralma alatt legyen, most önálló állam idézőjelvetébe van összesen 5 elismerője, amelyek közül hát egyetlen dolog, ami számít az Oroszország, de ezekben az ügyekben a grúziai állam teljesen egyértelműen nem tud kompromisszumot keresni, tudomásul veszi azt, hogy ezek a bábállamok, ezek orosz ellenőrzés, orosz támogatás mellett orosz finanszírozásban működnek, de nem próbál meg semmit tenni annak érdekében, hogy ezt tudomásul vegye, formálisan elismerje a szakadár területek elszakítottságát, hiszen ezzel radikálisan csökkenne a támogatottsága. Ezen kívül nincs közvetlen régijárat, ugye időnként volt, időnként nem volt, a Moszkva és Tbilisi között, ami ugyancsak akadály, és nincsenek nyitva a nagykövetségek. Tehát a Moszkvában nincs grúz nagykövetség, és vice versa a háború óta, ami hát most már azért 16 esztendőn is túl van. Tehát itt van egy ilyen oldal a dolognak, az ellenzék az erősen nyugatbarát, és kétségtelenül arra számít, hogy a talán elcsalt választásokat felül lehetne vizsgálni. Ugye ez egy nagyon delikát dolog, az EBSZ megfigyelői sem azt nem mondták, hogy a választások tisztességesek és szabadak voltak, sem azt nem mondták, hogy nem voltak tisztességesek és szabadak. Tehát ez egy nagyon érdekes helyzet, az EBSZ eléggé visszafogottan nyilatkozott, mert a választást nyilvánvalóan nem a választás napján csalták el, hanem a választásra való felkészülés média aszimmetriája segített abban, hogy a grúziai állam ilyen relatíve jó eredménnyel jött ki, ugye majdnem 54%-ot kapott, az ellenzék pedig 4 párttal van benne a parlamentben, és töredezett. Tehát nincs egységes ellenzék, amikor nyilatkoznak 3-an, még sikerül együtt nyilatkozniuk, 4-en már soha. Tehát itt egy óriási nehézség van. Ez október 26-a óta zajlik, kb. 300-500 embert letartóztattak, aztán időnként kiengedik őket. Legutóbb Macron, francia köztársasági elnök beszélt a grúziai állam tiszteletbeli elnökével, és egyben az ország leggazdagabb polgárával, Bidzina Ivanisvilivel, akinek hát azért a vagyona meglehetősen tetemes, ugye még Magyarországon egyetlen ember sem ilyet jut a közelébe, ő 7,3 milliárdus a dollár fölött üldögél, Tehát óriási befolyása van, és pénzügyi lehetőségei is vannak erre. Tehát ez a patthelyzet áll fönn. Az orosz tévét nézve, én ugye jelenleg Kirgizisztánban élek, ahol az orosz televíziót minden mennyiségben nézhetem, ami nagy öröm. Az orosz tévét nézve az oroszok azt mondják, hogy végre egy kormány, amelyik nem adja be a derekát a színes forradalmaknak. Tehát ez nem az ukrán 2004-es vagy 2013-14-es, stb. Tehát az oroszok nagyon állnak a grúziai álom és az talán elcsalt választások mögött, és egyelőre nem lehet látni, hogy ez sikert hozna az ellenzéknek. Tehát én úgy látom, hogy könnyen lehet, hogy az ellenzék nem jár sikerrel. Az ellenzéknek van egy nagyon fontos és erős ütőkártyája. Ez Szalome Zurabisvili köztársasági elnök, aki ugye francia expat, Franciaországból tért haza, de akinek a mandátuma lejár. Holnap, december 14-én választást tartanak, elnök választ, nem közvetlenül választják, hanem egy elektori testület választja meg az utódját. Zurabisvili elnök nem ismerte el a választások eredményét, nem hajlandó lemondani, mondván, hogy a parlament nem legitim. De hát december 29-ére ki van tűzve az utódjának a megválasztása. Az utódja pedig Mihail Kavelasvili, aki egy érdekes eset, ugye korábban a grúz állam párttagja volt, de aztán megalapította a saját egyébként meglehetősen sikeretelen pártját, viszont ő maga arról ismerszik meg, hogy világhívű labdarúgó volt a Manchester City-ben, azt megelőzően pedig a Grasshopper Zürichben rúgta a labdát.
Akkor nemzeti népszerűségnek örvend ezek szerint.
Így van, nemzeti hősnek tekintik, és kétségtelen jól beleillik ebbe a kicsit macsós grúz hozzáállásba, amit ő elég jól megtestesít, és nincs kétség afelől, hogy holnap őt megválasztják, tekintet nélkül arra, hogy mi lesz, mert két választási fordulót tart az elektori testület, és a másodikon már elég lesz a szavazat attól függetlenül, hogy mindenki megjelenik-e vagy nem. A 300 elektor közül 150, a parlament 150 képviselője, akiből 89 a grúz államhoz tartozik. Következésképpen ők valószínűleg meg fogják szavazni, és az elektori testület helyi önkormányzati és egyéb tagjai ugyancsak, nagy részben. Tehát meg lesz a 200 szavazat, ha meg nem lesz meg a 200 szavazat, akkor pedig már a relatív többség elég lesz, és miután ő az egyetlen jelölt, így nem sok kétség van afelől, hogy holnap késő estére Grúziának lesz megválasztott köztársasági elnöke, aki aztán majd december végén hivatalba lép, Zurabisvili elnök pedig, hát én gondolom, talán visszamegy Párizsba, ahol éppen a minap lehetett látni, ahogy kezet fog Donald Trump-al a Notre Dame felújítását követő avatási ünnepségen. Az orosz tévé nagyon érdekesen kommentálja ezt az ügyet is. Zurabisvilit élesen szovjet ellenes grúz nacionalistaként állítják be, mutatnak filmfelvételeket mostanában az orosz tévében 40-50 évvel ezelőttről, amikor Zurabisvili fiatal grúz nacionalista aktivista volt Franciaországban, de hát az ő ideje sajnos kitelt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ebben az esetben talán az lesz a vége, hogy megnyugvást nem hoz ez a folyamat, de a kormány hivatalban létét és egy új köztársasági elnök hivatalba kerülését meg fogja hozni.
Hát nagyon rég nem hallottam ezt a szót, hogy szovjet ellenes, majd, hogy nem, nosztalgiám van az ifjúságom után, hogy igen, így említik őt, de hogyha az oroszoknak, a Kremlnek szovjet nosztalgiái vannak, akkor azért egy-két mondatot szánjunk még arra, hogy valamilyen stratégiai szempontból az oroszoknak az most jelentős dolog, hogy Grúziával rendben legyenek, mert hogy a nyugati szankciók megkerüléséhez ez az ország fontos?
Hát ez az ország nem az egyetlen a nyugati szankciók megkerülésében. Grúzia egy, mondhatni, relatíve kis játékos. Grúziának fontos stratégiai helye van, ugye Oroszország szomszédja, ez az egyik. Oroszországot Örményországtól Grúzia választja el, tehát ez azért egy csomó olyan dolgot jelent, ami miatt Grúziát ők figyelemmel kísérik. Nem beszélve arról, hogy nem szereti az orosz vezetés azt a beolvadó támogatást, amit kap a másik 11 volt szovjet köztársaságban, ugye ezek közül néhányan egyértelműen nagyon orosz barátok, mondjuk Belarus, Azerbajdzsán, talán egy-egy közép-ázsiai, mondjuk Tadzsikisztán, Kirgizisztán, de a többség egyre több fenntartással rendelkezik, és egy olyan pillanatban, amikor Oroszország talán elveszít valamit a földközi tenger térségében azzal, hogy szépen csendben Szíria káoszba fog zuhanni, és Bashar al-Assad pedig ott ül a Moszkó Cityben az egyik ilyen magas épületben, és élvezi a moszkvai friss levegőt a családjával. Tehát egy olyan időszakban, amikor van itt veszteség, amikor esetleg az ukrán háború tekintetében mégiscsak valamilyen kompromisszumos megoldásra lehet szükség, amit jelenleg persze az ukránok magatartásának betudhatóan azt mondják, hogy nem lehet megállapodni, de ha mindent összeszámolunk, akkor Grúzia helyi értéke most megnőtt, mint egy olyan államé, amelyik nem ellensége Oroszországnak, nem Ukrajna, nem Moldova, stb., és nem tartozik azok közé se, akiknek sok fenntartásuk van. De a szankciók körében meg kell mondanom, hogy a Kínai Népköztársaság, India olajtekintetében, Nigéria, a közép-ázsiaiak közül Kazaksztán és Kirgizisztán és Üzbegisztán is a szankciók megsértése tekintetében sokkal nagyobb játékosok, mint Grúzia, amelyik kétségtelenül ugyancsak részt vesz szankciós értésekben, mert hát business makes the world go on, or money makes the world go on, tehát itt egyszerűen arról van szó, hogy a mikroszférában mindenki pénzt akar csinálni, és a grúzok egyelőre, mondhatnám úgy, hogy nem húzták ki a gyufát abban a tekintetben, hogy a szankciók magatartás sértése elérni azt a szintet, ami miatt ők esetleg másodlagos szankciókra számíthatnának.
Nagyon szépen köszönöm Dunai Pálnak. Szervusz, folytatjuk ezt a témát. Minden jót.
Én is köszönöm. Szervusz, minden jót.
Eurozóna.
Munkatársaim Simon Erika, Túri Lui és Bencsik Gyula nevében is köszöni a figyelmüket. Kárpáti János, szép hétvégét kívánok, viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.